Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. A mai adásban vendégünk is lesz Papp Szilárd István, a Partizán szerkesztője, a Vétó egyik alapítója. A mai műsorban az a témánk, hogy hogyan fogja befolyásolni a külpolitika a következő hónapokat. De mielőtt elkezdjük, szeretném hirdetni, hogy jövő héten Kisvárdáról jelentkezik a Vétó, jegyek még kaphatók a social felületeinken, vagy a leírásban megtaláljátok őket. Illetve október 30-án Szegedre is el fogunk látogatni. Kezdünk! Szia Szilárd, szia Bálint, örülök, hogy itt vagytok.
Szia Kamilla, szia Szilárd.
Sziasztok, nagyon jó itt lenni, nagyon jó.
Jó, hogy itt vagy.
Igen, kezdjünk bele, de mielőtt rátérnénk a mai témánkra, egy helyreigazítással kell kezdenünk, és kérlek Bálint, tegye ennek eleget, mert nem fogalmaztunk pontosan a múltkori adásban.
Igen, igen, ezért elnézést kérünk, de előre is mondjuk akkor. Tehát azt állítottuk, hogy indulása óta a Megafon mögött álló Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. 15,5 milliárd forintból működött. Ezzel szemben az igazság az, hogy a Kft.-nek indulásától 24-ig még 2 milliárd forinttal több, összesen 17,6 milliárd forint bevétele volt. A hibáért elnézést kérünk.
Így van, de akkor ugorjunk is rá az aktualitásokra. Én pár nappal ezelőtt írtam egy bejegyzést a Vétó Facebook oldalára, amin azzal kapcsolatban gondolkodtam, hogy milyen hatással van a társadalomra a kampány, és hogy van egy kicsit egy olyan érzésem, hogy van egy ilyen kollektív összeomlás az emberekben, kicsit így túl stimulálódott mindenki, nem nagyon tudjuk már befogadni azt a szintű intenzitást, amit ez a kampány igazából hivatalosan még el se kezdődött, de hogy már mindenki teljesen csak erről beszél, csak ebbe van bele fókuszálva. Ti hogy látjátok, mi lesz ennek a hatása, hogy fogják kibírni a magyarok ezt a kampányt?
Szilárd, te vagy a vendég, visszatérő vendég.
Igen, szóval nekem az az érdekes így ezekben az egész dolgokban, hogy milyen ilyen nagyobb tényezők vannak, tehát mikor következnek be ilyen dolgok, mert egyrészt nyilván van az, hogy ilyen, tehát egy új fejezet van, ugye, hogy a Vétónak is a magyar politikában, tehát hogy érthető, hogy ez egy ilyen nagyon kiélezett helyzet, ez a része szerintem teljesen érthető. Az viszont számomra érdekesebb, hogy ilyen típusú nagy, nem tudom, ilyen morális pánikok, vagy ilyen típusú, nem tudom, érzelmileg felfokozott közhangulatok, azok általában olyankor szoktak létrejönni, amikor van egy ilyen általánosult bizalmatlanság az épp hatalmon lévő elitek felé. És hogy szerintem ez így sokat elmond, tehát attól függetlenül, hogy egyébként most így az, ami mostanában történik, annak így mennyire ilyen pletyka, vagy mennyien ilyen, nem tudom, harmadlagos nyilvánosságból érkező ellenőrizhetetlen dolgokról van szó. Ugye példát nagyon sokat tudunk még a kortárs politikából is hozni ilyenekre, amik hasonlóan nem alátámasztható dolgok, és hogy mindenhol általában az szokott történni, hogy egy ilyen nagyon jelentős bizalmi válságnak a tünete, és hogy szerintem ez nekem sokszor még egy ilyen pillanatfelvételt adó közvéleménykutatásnál is veszélyesebb dolgokat mutat a Fideszre nézve, abból a szempontból, hogy milyen generalizált lehet a bizalmatlanság egyébként a társadalomban.
De azt gondoljátok, hogy ez a bizalmatlanság egyébként visszafordíthatatlan, vagy ez is egy időszak, és igazából megváltozhat ez a dolog?
Azt nem tudom, ugye sokszor beszéltünk itt a Vétóban, hogy milyen mentális állapotban van az ország, benne mindannyiunk, szerintem borzalmas van, tehát hogy ugye ennek a borzalomnak azért a nagy részét a Fidesz kavarta itt körülöttünk, tehát hiába tesz úgy a Fidesz most abban a pillanatban, hogy ez egy olyan jelenség, amit most így bejött, így berobbant így az elmúlt pár hónapban, és hogy megpróbálják azt a narratívát előadni, hogy a nemzetközi, nem tudom, soros, globalista, elitista, ukrán ukrajnista Berbuda négyszög, vagy ötszög csinálja ezt, de valójában nem, hanem ezt ugye ők kezdték el. Ugye, arról, hogy mi történt ugye a Semjén kérdésben, ugye erről beszéltünk előző alkalommal, meg te is írtál a hosszan a Facebookon, ami ugye annak az előzménye, hogy ugye azt mondja, vagy amit nem előzménye, hogy azt mondja a Facebook, hogy ez példátlan dolog, tehát soha nem volt ilyen, hogy valakit ilyennekkel vádoltak. Egyszerűen nem igaz. Tehát ez a fajta, ugye fogunk beszélni ebben az adásban külpolitikáról, és az amerikai módszerekről, ugye Amerikába importálta a Fidesz azt a módszert, hogy lényegében ki kell nyírni, egyből torokra kell menni minden ellenfélnél. Csak ha megnézzük az elmúlt 5 évnek, vagy 6 évnek a különböző lejárató kampányai cikkeit, ugye megnéztük, én megnéztem, de aztán végül is mégsem publikáltuk, hogy hogyan beszélt a Fidesz média Márki Zaj Péter feleségéről, ugye effektíve gyilkossággal vádolta. Karácsony Gergelyről azt mondta, hogy még a saját családja is utálja. Jámbor Andrást pedofil segítőknek mondta. Vona Gábort muzulmán melegnek állította be, és akkor nem menjünk még a legmesszebbre, ugye a Soros György pedig avval vádolt, hogy legszívesen megölte volna az anyját. Szóval ezek csak így, és ezek csak a főcímek az elmúlt mondjuk 5-6 évből. Ez semmit nem, vagy nem mentegeti, vagy nem hozza egyelő esetben, hogy most majd mi most történik a másik oldalra, csak azt mondom, hogy ezt a fajta Pandora szelencéjét azért a Fidesz nyitotta nagyon-nagyon nagyra. És az, hogy mi itt vagyunk ebben az országban, és megpróbálunk ebben túlélni mentálisan, meg hogy egymás mellett élni a következő időszakban, szerintem ez mindenkinek a felelőssége a közbeszédben, vagy a közben beszélőknek, meg aztán annál jobban, mi próbáljuk meg őrizni, legalább itt néha a nyugodtságunkat, és szerintem tudjuk legfőképpen, szerintem a te írásodban alátámasztva is, hogy mi a felelősségünk ilyenkor, ezért ennek a szellemével fogunk eljárni a közeljövőben is.
Van egy érdekes vita, vagy talán vitának nem mondanám, egy izgalmas vélemény különbségnek Lázár János és Orbán Viktor között, ugye 50 vagy 70%-os készenlétben van az ország, mármint hogy felépült-e, kész van-e a nagy Magyarország. Mi értelme van ennek azon kívül, hogy ez vicces, a kormányzati kommunikációban van ennek bármi jelentősége? Mi az üzenet, hogy félig vagyunk kész, vagy talán egészen? Hogy látjátok ezt?
Hát egyrészt én tényleg nagyon szeretném megnézni ezt egy ilyen Markos Nádas sketchbe valahogy, vagy Saturday Night Live kis videóban azt, ahogy eljátszák színészek, hogy ülnek az asztalnál Lázár János és Orbán Viktor, és te János, szerintem megvan az a 70%. Miniszterelnök úr, szerintem csak 50. Szóval ezt mindenképp ezt megnézni, vagy lennék légy a falon, de a másik része azt szerintem, igen, szóval ez szerintem egy ilyen nagyon, valahol egy ilyen nevetségesebb kísérlet erre az ilyen kormányzó képesség kisebb rossznak, amiről itt beszéltetek korábban a sugárzására, csak az, és hogy igen, ez az ilyen, tényleg ez az ilyen, kicsit ilyen technokrata és populista egyben, hogy ilyen egyszerűen elmondani dolgokat, de hogy közben értünk hozzá, megcsináljuk, látjuk előre, le tudjuk számszerűsíteni, csak az a kérdés, hogy pontosan hol van az a százalék, de le tudjuk számszerűsíteni azt, hogy mennyire kész ez az ország. Zárjában én 100%-osan kész vagyok, de hogy ez egy másik kérdés, de hogy mennyire van kész az ország, és hogy az azért valahol megint csak ezt a humoros részét adja össze, hogy valójában olyan nincs, hogy egy ország kész van. Tehát, hogy az van, hogy így, mint a telefont, feltöltöttük az aksiját 100%-ra, és akkor kihúzzuk a töltőből, és akkor köszönöm szépen, a gép forog, az alkotó pihen, és akkor itt minden rendben van, hanem, hogy így folyamatosan jönnek válságok, az, ami egy darabig működött, az hirtelen átalakulnak körülötte a dolgok, és már nem működik, dolgok amortizálódnak, dolgokat mindig meg kell javítani, viszmajor helyzetek következnek be, egy csomó minden, szóval, hogy ilyen értelemben ez így tényleg ez az ilyen performatív kocsmai beszélgetés, ami azt akarja sugallni, hogy ők ellenőrzés alatt tartják ezt az egész helyzetet, és hogy itt nagyon sok minden történt, és hogy igazából, hogy itt egy ilyen bővülés van, vagy az irány az a bővülés, és valójában az embereknek a tapasztalata, vagy nagyon sokaknak a tapasztalata most pont az elmúlt pár évben nem ez.
Egyrészt szerintem erről szól, hogy az egész mostani kampánya a Fidesznek, amit elindítottak nyár elejétől kezdve az az, hogy a saját tábort megpróbálják felrázni. Szóval az a, az, az irány, hogy, hogy a, úgy mérték és úgy látták, hogy a saját tábor is kezd elbizonytalanodni, és akkor őket kell felrázni. Az első, nem tudom, hogy ha van egy ilyen, nem tudom, fideszes rakét, amiben Orbán Balázs, meg Orbán Viktor, meg nem tudom, kicsoda ül, akkor az első ilyen kilövés az, hogy akkor a sajátjait fel kell rázni, és akkor a következő az, hogy el kell majd, vagy kell visszahozni új szavazókat. És hogy amiket látunk, az igazából mindegyik nekik szól. Szóval mi nekünk vicces, és hát egyben szomorú is, hogy 15 év után, 4-2 után tényleg arra vitatkozik egymással Lázár, meg Orbán, akkor mennyire van kész az ország, és akkor...
20 dekával többlet maradhat.
Szerintem 63,4%-ra van kész, de őszintén meg ez nekik szól, ja, azt kell mondani, amit mondtál is, hogy még nem vagyunk készen, még kell, kérünk még időt, hát mi van ott a másik oldalon, micsoda káosz, és nem tudom, micsoda síralomvölgy, de hát nekünk még kell egy kis idő, és akkor tényleg meg fogjuk hosszabbítani Bicskéig a kisvasút, ez egyik. A másik az, hogy ránéztek ezekre a mostani, ugye látszik, hogy kommunikációs váltás van Orbán Viktornál, hogy ránéztek ezekre az AI videókra, amikor a miniszterelnök úr egy korábbi foszista élményét felhasználva egy AI gólt lő Magyar Péternek, ami tényleg, tehát, hogyha csak ez maradt fenn a civilizációnkból, akkor hát elég szomorú lesz majd a jövőben, amikor megnézik majd. Ugye ezt, tehát mi nevetünk rajta, meg szerintem nagyon sokan, meg az internet népe azt gondolja, hogy akkor ez tényleg ennél már nincsen, tehát ez már tényleg a szánalom, de a sajátjai, mert hogy jaj, de jó, megmondta neki, hát berúgta azt a gólt neki, onnan a karmelitában rúgta be neki a Magyar Péternek, szóval ők ebben a világban vannak, és nem tudok elégszer aláhúzni és hangsúlyozni, hogy ezek, amiket ők csinálnak, ezek mind abból a készletből vannak, mint hogyha ők vezetnének. Érted? Tehát, hogy tehát mi mindig az van, mint hogyha mindig abban gondolkodik, hogy ők vezetnek. Mert abban a pillanatban, amikor nem vezetsz, és ezeket használod, akkor a társadalom többsége, és akkor az előző témához is még reflektálva, ő így néz, hogy most micsoda, hogy eddig az volt, arról volt szó, hogy te vagy a mindenható miniszterelnök, minden az országban minden, ami történik, az nálad fut össze, alá van minden rendelve a hatékonyságnak, hagyjuk a demokráciát, inkább menjünk előre, és akkor abban mondja azt, hogy miniszterelnök, hogy akkor 70% van kész, vagy 68,7%-ben. Szóval úgy viszont nagyon furán hangzik, és kicsit ezt látom, ezt érzem, ezt az ilyen furán kattogó motort, hogy a kampány elindult, ugye jogilag nem, de hogy de facto igen, és mennek ezek a kampányelemek. És az egyik a bal kéz azt hiszi, hogy többsége van, a jobb kéz az, hogy kisebbség. És a kettőnek ezért van egy ilyen fura szaga ennek az egész kampánynak, de hát ez a szórakozás fog minket várni, hogy miniszterelnök úr gólokat lő AI-ba.
Nem, és csak még annyi, hogy és mi a 100%, tehát hogy ezt azért a Fidesz sose mondta meg 2010 óta a kampányokban, hogy amúgy hát ilyeneket mondott, hogy 2030-ra utolérjük ausztriai életszínvonalat, ehhez képest alapvetően relatív pozíciónk Ausztriához képest
rosszabb.
Vagy rosszabb lett, vagy a legmegengedőbb olvasatban is stagnál, tehát hogy 15 év alatt nem csökkent ez a rés a kettő között. Ilyen értelemben akkor ahhoz képest, ahol elindultak 0%-kal mentünk feljebb, vagyunk kész. Szóval, hogy ez is egy kérdés, hogy nem voltak kitűzve azok a... Tehát nincsenek soha kitűzve.
Van egy ilyen nagyon vicces, ilyen mém, amikor a harmadik nyilvánosságban kavarog az interneten, a Redditen, amikor Kövér László mindig kér 4 évet, hogy még 4 évre van szükség ahhoz, hogy elvégezzük a feladatot. 2014-től kezdve mindig kérnek 4 évet. Szóval azt, hogy ez mennyire működik, hogy akkor még tudjuk azt, hogy még 4 év múlva akkor már el fogjuk érni, nem tudom, 97%-ot, ezt én nem látom annyira. De az látszik ebben, hogy még egy percet mondhatok a kampányról, szóval hogy az elmúlt másfél-két hétben nem az a kampány tematika volt, amit a Fidesz szeretett volna, szóval, hogy ők valami egészen másképp képzelték ezt a másfél hetet, ugye a digitális polgári körök első nemzetközi nagy találkozójának napjától kezdve, és most igazából így futnak kicsit újra a téma után, és na mindegy, szóval szerintem érdekes, hogy ez hogyan tud ennyire, tehát ez is abból látszik, hogy 2024 februárjától kezdve az a fajta szabály, amit addig érvényes volt, hogy a Fidesz minden nap és minden hetet és minden hónapot ural, az mostanra már nem szabály, és most már nekik is nagyon durván meg kell küzdeniük azért, hogyha egy napot meg tudjanak nyerni, és most az elmúlt 10 napban megint ebben szerintem van problémájuk.
Meg erről a kérdésről, hogy elérhető-e a 100% vagy nem, és hogy egyébként ez mennyire abszurd felvetés, hogy egy politikus befejezi a munkáját azért, mert megcsinálta. erről azt szokott eszembe jutni, amikor kisgyerekek így naivan meg szokták kérdezni azt a híradó kapcsán, a híradó mint műfaj kapcsán, hogy hát mi lesz, hogyha holnap nem fog semmi történni, akkor is lesz híradó. Ez is körülbelül ilyen, hogy elképzelhető el, hogy nem lesz feladat egy országgal. Ez...
És akkor nem belemenve abba a filozófiai problémába, hogy a konzervatívok ugye valamit visszahajtást szeretnének a régi szép világból, amikor Magyarország 100%-on állt, ugye, tehát hogy az mikor volt a magyar történelemben, amire szeretnénk visszakanyarodni, azt nem tudom, de hát ezt lehet, hogy nem is az ilyen dolgom eldönteni.
De akkor szerintem beszéljünk még egy aktualitásról, ami nem régiben történt, elhalasztja a Tisza párt a jelöltállítást, aminek a logikus magyarázata az, hogy védjék a jelölteket a különböző lejárató kampányoktól úgy, hogy most ennyire intenzív a politikai közbeszéd, főleg ezekben a témákban, de közben mégiscsak felmerül az, hogy továbbra sem mutatják fel azt, hogy ez egy működőképes struktúra lesz, és fogy az idő. Hogy gondoljátok, jó döntés volt az, hogy ez most el van halasztva?
Hát én nem tudom, hogy jó döntés, utána az idő majd ezt majd megmutatja, hogy akkor ez mennyire volt stratégiai vagy taktikus lépés. Az, ami látszik, hogy ugye, hogy amit itt sokszor beszéltünk, hogy a Tisza párt egy párszemélyes, ugye szabad ezt a kifejezést, hogy párszemélyes BT-ből, vagy ilyen kis KFT-ből akar pár hónap alatt egy óriási nagy vállalattá. Ennél még egy iszonyatosan veszélyes folyamat, egy logisztikai rémálom, főleg abban, hogy a Fidesz ugye saját maga is azt mondja, hogy erre vár, hogy végre kijöjjenek és lehessen őket lőni emberek, hogy ebben halasztás, ebben van taktikai lehetőség. Én nem beszélve arról a dologról, hogy zajlik ugye az a fajta folyamat a szeptemberben, ami ilyenkor mindig szokott történni, pont az adás előtt mondtam nektek, hogy kicsit, hogyha nem tudnám, hogy 2025 van, akkor akár 2017-ben is visszatranszportálnám magat abban az árpádos csillagkapuval, mert ugye én emlékszem arra, hogy 17-ben milyen volt a kampány, és ugye pont ezek a szereplők, akik most ugye aktivizálódtak, ugye Puzsér Robert, Tarjáni Péter, ugyanezeket a köröket futották akkor, és az éppen aktuális miniszterelnök jelölt el szembe, ugyanazokkal az emberekkel, és szinte ugyanazokkal a csatornákon is. De visszatérve erre a kérdésre, szerintem ez a legnagyobb veszély a Tisza pártnak a kampányára, a jelöltállítás. Ha képesek a jelöltállítást lehozni nagyobb hiba nélkül, akkor készen vannak és tudnak harcba menni. Ha ebben elbuknak, vagy ebben nagy hibákat ejtenek, akkor az, amit mondasz, hogy a kormányzó képesség, igaz, hogy mi csak 60-500-ig vagyunk készen, de legalább abban készen vagyunk, de ők pedig még 6,5%-ban sincsenek készen. Szóval minden ilyesmi, ami minimalizálja a kockázatot, szerintem az hosszú távon jó lehet. Ez idő fogja megmutatni, hogy vajon ez jó döntés volt-e, vagy nem.
Akkor szerintem menjünk rá a fő témánkra, arra, hogy mennyire lesz tényező a külpolitika ebben a kampányban, és igazából egy ilyen metakérdéssel kezdenénk, mert elég sokat beszéltünk az elmúlt hónapokban arról Orbán Viktor kapcsán többször is, hogy egy ilyen ötdimenziós sakjátékosnak gondolja magát, egy ilyen geopolitikai zseninek a képét akarja magáról sugározni, és ezt sokszor kritikával illetted egyébként Bálint, mert azt mondtad, hogy egy politikai hiba, hogy nem a belpolitikai kérdésekkel foglalkozik, nem azzal, hogy mi van az egészségügyel, mi van az oktatás, stb. Most mégis arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet fontos a külpolitika ebben a pár hónapban, mennyire lehet hatással ez a választókra, hogy látjátok ezt?
Igen, nekem itt van egy pár gondolatom, hogy ugye, tehát csak így közhelyként szögezzük le, hogy ezt a választást a magyar választók fogják eldönteni az alapján, hogy a saját életük alakulását, az ország helyzetét hogyan ítélik meg, hogy ez jó irányba megy, rossz irányba megy, és hogy melyikének hiszik el, melyik a két oldal közül melyiknek hiszi el, hogy javítani tud a saját személyes és az ország helyzetén. Pont. Ezzel együtt azt is gondolom, hogy a magyar választások történetében, hogyha most csak az utolsó háromra nézünk, akkor abból minimum kettőre az elmondható a 18-ban a migráció kérdésére, 22-ben a háború kérdésére, de én azért a rezsit is idehozom kicsit, mert az energia az szintén nem egy ilyen Magyarországon belüli dolgoktól függ, hogy jelentősége volt a külpolitikának. Szerintem most valószínűleg mindegy, szóval nem jósolni nem akarok, bármi megtörténhet a következő fél évben, de az viszont van, hogy szerintem a külpolitika az mind a mai napig valahogy Orbán Viktornak meg a Fidesznek egy ilyen védett ideológiai területe, kicsit ahhoz hasonlóan, ahogy egyébként a nemzeti kérdés, a nemzeti szimbólumok használata is. És az, hogy az elmúlt 15 évben azért az Orbán rendszer különböző ellenzékeinek nem volt ebben a kérdésben semmilyen releváns mondanivalója, semmilyen módon nem challenge-elte. És nyilván nem azért fognak szavazni az emberek a Tiszára, vagy a Fideszre, mert nem tudom én, a külpolitika az egy ilyen egyes számú prioritás lenne, de nem is azért szavaznak, mert mondjuk a nemzeti szimbólumok vagy a trikolor használata az ilyen egyes számú prioritás lenne, de hogyha ilyen, és azt hiszem a másik alapítom, a Schulz-nóra szoktam mondani, hogy Orbán Viktorra szabott kihívó, tehát hogyha Orbán Viktorra szabott kihívó alternatíva akar lenni a Tisza, akkor valamilyen módon ezt a védett ideológiai területet is szerintem érdemes, vagy érdemes lehet piszkálnia. Másrészt ugye most volt múlt héten, vagy a héten, most már nem emlékszem, picit összefolyik az idő, a Körösényi András politikatudósnak egy HVG-ben egy interjúja, amiben arról beszél, hogy Orbán Viktornak a külpolitika az továbbra is az a terep, ahol magát lázadóként, feltörekvőként, az emberek érdekeit védő, alulról jövő partizánharcosként tudja beállítani, versus azzal, hogy ugye a magyar társadalom egy jelentős része számára, és a magyar Péterék diskurzusa szempontjából itt egy establishmentről van szó, egy 15 éve hatalmon lévő valamiről. És kicsit ezen is fog múlni szerintem a következő időszak, tehát az április 12-ig hátralévő hónapokban valahogy a választóknak azt kell eldönteniük, hogy ezt a két diskurzust, hogy Orbán Viktor a jövő zenéje, továbbra is kontinentális szinten azok jönnek fel, akik vele vannak akik őt vele vannak egy táborban, tehát hogy Orbán Viktor a jövő zenéje, vagy egy lejárt lemez, szóval szerintem, és mi ez a két diskurzus nemzetközileg beágyazott mind a kettő, mert hogy tényleg Európa szinten is, meg a nyugati világban azt látjuk, hogy nyilván hullámzó mértékben, de azért inkább ezek a radikális jobboldali, Fidesz-szerű erők vannak offenzívában, és az establishment defenzívában, és az nagyon érdekes lesz, hogy mivel Orbán Viktor, mint egy kicsit ilyen úttörő ebbe a radikális jobboldali hullámban, már 15 éve hatalmon van, tehát ő maga is establishmenté vált, és hogy ilyen értelemben ez a kettő, mind a tehát a lejárt lemez és a jövő zenéje, mind a kettő valamilyen módon így nemzetközileg beágyazódik, és ezért is érdekes lesz figyelni, hogy a különböző politikusok, és itt elsősorban Orbán Viktor folyamatosan használja, hogyan próbálja beágyazni saját magát ezekbe a nemzetközi diskurzusokba.
Egy pár gondolat. Az első az, hogy miért foglalkozunk ezzel most itt a vétóban, azért, mert azt gondoljuk, hogy ennek azért van valamilyen hatása itt a magyar választásra. A másik az, hogy azért vagyunk egyetlen ebben a helyzetben, hogy lehet kihívója Orbán Viktornak, mert Orbán Viktor magára hagyta a belpolitikát, és elment külföldön most akkor öddimenziózni, vagy patriótázni, vagy nem tudom, meghódítani Brüsszelt, ez most mindenkinek a vérmérsékletére, de hogy ez történt. Tehát igazából megunta a magyar belpolitikát, és elment a kalandozni. És ugye mind a kalandozásokkal általában, amit Magyarország szoktak csinálni, általában a vége nem szokott jó lenni, és neki is a vége nem olyan jó, tehát hogy nekik haza kellett jönni, és Augsburg után rendbe rakni itt a Novák ügyet, meg a hazai terepet. Szóval, hogy amit mondtál, és a Körösönyének ez egy fontos ezen a héten megjelent interjúja, hogy ez az a pozíció, amiben ő magát egy ilyen, amit mindig beszélünk, egy ilyen nemzeti és világ bölcsnek tudja állítani, nem volt soha igazából a külpolitikai kihívója, minden, ami volt, az ő tudta abba keretezni, hogy az a régi posztkommunista elitnek a minden jó, ami nyugatról jön, minden rossz, ami keletről jön, minden jó, amit mondanak Brüsszelből, minden rossz, ami itt van, szóval ebben játszik. Az a kérdés, és ebben esetettek lehet, hogy volt külpolitikai tétje mindegyik választásnak, főleg szerintem a 22-esnek, ugye az mégis egy háborús szituáció volt, de a mostani tétet, ugye ő megpróbálja ebbe belerakni, tehát próbál valamilyen fajta külpolitikai tétet rakni, hogy mennyire működik ez nem nagyon lehet látni, de például ma reggel is ugye abban van a miniszterelnök, hogy ő van igazából egész Európa ellen, nem Európa ellen, hanem az európai emberek mellett, az establishment ellen.
Igen, hát, Az egyébként nagyon érdekes szerintem ebben a kampányban, ahogy látszik, hogy ilyen hullámzóan tör fel az, hogy mikor, mennyire csavarja fel a Fidesz az Ukrajna tematikát, de az természetesen teljesen igaz, hogy 2022-ben a háború az egy ilyen meghatározó mintája volt annak, hogy hogyan alakul a kampány, de ezzel kapcsolatban igazából az a kérdésem hozzád, hogy ez egy ilyen objektíven mérhető számmal leírható az, hogy egy adott ügy mennyire befolyásolhatja a belpolitikai folyamatokat, tehát hogy attól függ, hogy egy ügy mennyire súlyos, nyilván egy háború az egy nagyon súlyos ügy, vagy inkább attól, hogy mennyire jól használják ki a különböző politikai felek, tehát hogyha mondjuk a Fidesz nem, a Fidesznek a háborúval kapcsolatos narratívája nem lett volna ennyire profi vagy erős, akkor lehet, hogy nem is lett volna ennek döntő jelentősége?
Én azt gondolom, hogy a háború okozta félelemnek mindenképp ott 2022-ben az eset frissessége miatt lett volna egy hatása. Az, hogy milyen hatása van, tehát hogy ugye azt a Fidesz nem eltervezte, az nem egy megtervezett dolog volt, hanem egy... És hogy ezt mondom, hogy vannak dolgok, vannak történések, amik spontán módon saját erejüknél fogva áttörik az emberek figyelem küszöbét, és akkor utána persze aztán ráépülnek dolgok, és akkor a Fidesz ezt, hát erre nagyon profin, viszonylag gyorsan, de azért akkor is beszéltük ezeket, hogy ott volt azért egy pár nap, vagy hét, talán egy hét is, amikor kísérletezett, hogy akkor
igen,
is
nem kezdjen
ezzel a dologgal. De azt is gondolom, hogy igen, szóval sok tekintetben ez a szétválasztás egy kicsit nem ennyire éles a kül- és a belpolitika közül. Nyilván inkább ilyen koncentrikus körökben képzelném el, hogy van egy távolság, tehát itt vagyok én, mint választó, és akkor hozzám képest vannak közelebb ügyek és távolabb ügyek, és nem mindegyik képes egyformán átütni, tehát nyilván az, ami a közvetlen környezetemben történik, közvetlenebbül érinti az életemet, az hamarabb átüti, de hogy abban a térben, amiben mindenki él, és ez szerintem egy ilyen a különböző társadalmi csoportoknak, szociokulturális kategóriáknak más-más nyilván a fogyasztási szokása és hasonlók, de egy olyan társadalomban, ahol a közösségi médiának, a Facebooknak, a TikToknak a terjedése az gyakorlatilag a teljes társadalmat egy nagyon kis kisebbséget leszámítva behálózza, valahogy azért egymás mellé rendelődnek események, tehát a napi pörgetésben egy Magyar Péter rövid videó valamelyik fórumáról, és nem tudom, egy valami beszélgetős műsorból kiszedett erős mondata valamelyik, nem tudom én, fideszes influencernek, illetve az, hogy éppen milyen bevándorlás ellenes tüntetések zajlanak Nagy-Britanniában, és hogy nem tudom én, mi történik, milyen a drónokkal, hogyan, milyen felvételeket csináltak az ukrán katonák a fronton. Ezek így valahogy egy kicsit egymás mellett vannak, és persze mindenkihez más-más dolog jut el, de hogy ezek a dolgok kevésbé válnak szét, hogy itt egy vákumban vagyunk. Szerintem a 2008-as válság után a közép-kelet-európai társadalmakban kipukkadt az a fajta lufi, hogy létrejött egy ilyen akut érzékelése annak, hogy ami velünk történik, az nem csak azon múlik, hogy a határainkon belül mi történik, hanem a devizahiteleink attól függenek, hogy épp az árfolyam, ami nem rajtunk múlik, hogyan alakul. A háború egy ilyen kérdés, az, hogy Szíriában polgárháború van, az hatással van arra, hogy mi történik a keleti pályaudvaron. Szóval, hogy ilyen értelemben van szerintem egy ilyen akut felismerése ennek, és a Fidesz erre játszik is jól rá, hogy sokszor értelmezi a gondolatmankókat ad a választóknak, hogy az, ami feljön a feedjükben, abból kiemeli azt, ami neki fontos, ad gondolatmankókat, és nem. De ez együtt tényleg azt is gondolom, hogy igen, kicsit van ez, hogy Orbán Viktor külpolitizál, mert ott tudja azt mondani, hogy én a magyar népért harcolok, miközben Magyar Péter belpolitizál, mert ott tudja megmutatni, és bebizonyítani, és aláhúzni, hogy hát Orbán Viktor nem a magyar népért dolgozik, mert nem megynek a vasút, és leromlik az egészségügy és az oktatás. És ez szerintem egy dilemma, és nem tudom rá a választ, hogy ez nyilván ezt kell ütnie, de hogy abba bele kellene mennie, hogy rámutasson arra, hogy lehet, hogy a külpolitikában sem a magyar népet szolgálja Orbán Viktor. Tehát, hogy ez a kérdés, hogy azt ott ki kell kezdeni, vagy inkább meg kell hagyni, hogy mégiscsak a belpolitika a fontosabb mindenkinek, tehát, hogy ott bizonyítani be, és akkor Orbánt meghagyni, hogy bizonygassa, hogy külpolitikailag ő harcol a magyar népért.
Ezt nem tudom.
De én sem tudom, de csak egy érdekes
de
kérdés.
De azt meg tudom, vagy azt sejtem, hogy én ugye nem is akarok abba se tetszelegni, hogy bármennyire értek a külpolitikához, ennek inkább megpróbálom a magyarországi belpolitikai vetületét nézni. Azt, hogy nézzel az ukrajnás kérdéskört, hogy mit az elmúlt mondjuk 3 éve, amit mondtunk, és amit beszéltünk, és amit átéltünk is, hogy milyen volt 22-ben a kommunikációja ugye Orbánéknak, teljesen meg voltak lepve. Értene a háború kitört, és ugye tegyük hozzá, ők azt mondanak, hogy nem fog kitörni, és ugye amit neki mond Putyin, vagy sugal, vagy nem tudom mit csinál, az be is tartja, hát surprise, nem. És onnantól kezdve ugye ők adaptálódtak arra a helyzetre, hogy mit kell tenni, mit vár a magyar néptőle, lekövették, lekutatták a magyar népnek az elsődleges, vagy másodlagos érzelmeit az oroszokkal, az ukránokkal, a háborúval szembe, és így fordították meg azt a narratívát, amit elkezdtek felépíteni, azt a kommunikációt, amit ott felépítettek, és ebbe persze belejött a Márki-Zay Péter, stb. És ezt vitték, és viszik a mai napig is tovább. És az az állapot, hogy ők ehhez ragaszkodnak, hogy ebben van egy politikai gondolatuk, amit kitűznek, hogy ennek honnan jönnek a sugalmak, erre az egy másik kérdés, de mindesetre ehhez így ragaszkodnak, és építik azt, hogy ebbe ők beleállnak. Néha persze, ha külföldön vannak, ha nem tudom, a CNN-ben nyilatkoznak, vagy hogyha az Unióban teázgatnak, akkor azért más dolgot mondanak. Lásd például tegnap például a miniszterelnök reggel még dicsérte, hogy mennyire hősies az ukrán nép, tehát nagyon hősies, de mégsem jönnek be az Unióba, és van egy ilyen gondolat. És ez azért csinálják egyébként, és azért érdekes, mert ez egy hosszú stratégiai gondolkodás, abból a szempontból, hogy ezt sokáig mondják el a sajátjaiknak beépül. És nem tudom, hogy szoktatok-e követni, gondolom nem, de akkor most mondom, hogy ezerszer jobb dokumentumfilmes, mint politikus volt Bedő Dávid, akinek van egy ilyen videósorozata, amivel felfedezi Magyarországot, épp ideje volt, így országgyűlési képviselőként, ahol beszélget emberekkel olyan helyeken, ahol egyébként a választás eldől, és ott csodálkozik rá, hogy ezek az emberek, akik itt élnek, akik nagy mély szegénységben élnek, nagyon-nagyon kevés pénzből, de mégiscsak a legnagyobb problémának olyan dolgokat tartanak ott helyben, nem az, hogy milyen a megélhetésük, hiába van 40-40 fontos nyugdíjuk, hanem az, hogy jönnek a migránsok. Ugye utoljára migránst, hát Magyarországon 2015 végén, 16 elején lehetett látni, 10 évvel ezelőtt, tehát nem volt közvetlen kapcsolat migránssal, ebben a szempontból a Fidesz szeretne. Ők persze tartják fenn ezt a témát, meg állandóan mutatják a különböző videókat, meg hogy készülnek, jönnek, és nem mennék, de face to face nem látott ilyet. A másik ilyen, ugye ez az egész ukrán kés, a háborútól való félelem, és ha ránézel a választási térképre, akkor lehet, hogy ezeken a kelet-magyarországi megyékben, ahol ugye a választás szintén eldől, ott aktív félelemmel abban, mi fog történni, nem az ukránok, az oroszok, hanem azt, hogy valamilyen félelem, és ezt ők itt tartják, és építgetik, és locsolgatják ezt a narratívát. Ha nincs rá szükség, akkor egy pillanatra elengedik, hogy mondják, félrerakják egy kicsit, aztán majd visszahozzák. Szóval, hogy ők így gondolkodnak ezekről a kérdésekről, és állandóan ezt így használják, pörgetik, csinálják, azért, mert tudják, hogy ebből egy félelmet lehet építeni. És azt, hogy amit megpróbálok válaszolni a kérdésedre, hogy mi a jó, mi a nem jó. Tehát, hogy amit mondtál, nagyon egyetértek veled, egyedül most már szerintem külföldön képes azt mondani, igen, Orbán Viktor, hogy ő az egész Magyarország felhatalmazását bírja. Ott tud úgy beszélni, hogy Magyarországnak ez is a dolga. Még amikor a vértizadva megpróbálták ugye az ukrános, ugye szintén ugye nem tervezett nemzeti konzultációban, amit most már ott külföldön népszavazásnak apostrofál a miniszterelnök, abban megúszítani, hogy Magyarország hogy áll, abban sem volt igazából teljes konszenzus, de mégis ott el tudja ezt adni. Én nem tudom, hogy erre lehet-e, kell-e, vagy van-e erő ennek a megkérdőjelezésére.
Abszolút.
Ami szerintem nagyon sokat érdekel, és írtál is róla a köztes nevű Substackeden, az az, hogy milyen hatása lehet annak, hogyha Trumpnak sikerül tető alá hozni a tűzszünetet, és milyen hatása lehet annak, hogyha nem, hogy látjátok ezt? Egyébként a Tiszapárt szempontjából is szerintem érdekes abban az értelemben, hogy azért az elmúlt időszakban talán egy kicsit, egy fokkal nyíltabb, nyugatpártibb narratívákat lehetett látni tőlük, mint eddig. Milyen következményeket számolsz ezzel kapcsolatban?
Hát én igen, úgy mondám, hogy igen, szóval, hogy többször megjelent így az orosz ellenes, Putyin ellenes, Putyin kritikus narratíva szerintem így a székesfehérvári, meg a pannonhalmi beszéd szerintem azok, ahol inkább ilyen külpolitikai dolgokkal is foglalkozott, és ott ez a kompországnak a elutasítása, hogy nem vagyunk kompország, illetve az orosz energiával kapcsolatos elutasító vagy leváló álláspont, az szerintem a milyen picit új elem ahhoz képest, ami mondjuk a 2024-es fellépése utáni dolgokhoz képest egy enyhe árnyalatnyi elmozdulást itt látok, de nem is ez a lényeg. Igen, szóval, hogy kicsit arra kapcsolódok rá, és akkor a kérdésedre válaszolok, de onnan folytatom, ahol Bálint abba hagyta, hogy igen, van ez a narratíva, használják ezeket a dolgokat. Egyébként nagyon érdekes, mert Romániában is most az elnökválasztáson kimutatható, hogy az északi megyékben, az ukrán határhoz közeli megyékben volt a legerősebb, vagy hát nem, magasabb volt az aránya a szélsőjobbos jelöltre, az Ukrajna ellenes jelöltre való szavazás, tehát hogy van ennek tényleg egy ilyen földrajzi dimenziója. Na, de azt akarom mondani, hogy van egy időbeli dimenziója ennek az egésznek, hogy ezt a narratívát, ezt folyamatosan kell toldozni, foldozni, gyúrni, alakítani, mert ugye változnak a körülmények valamilyen módon, és tehát, hogy az embereknek van egy Fidesztől független percepciója is a dolgokról. És ugye 2022. február 24-e után a magyar kormány azt az ajánlatot tette a magyar társadalomnak, hogy nekünk Magyarország az első, tök oké önzőnek lenni. Van itt egy európai konszenzus féleség arról, vagy egy többségi álláspont arról, hogy nekünk morális kötelességünk kiállni a megtámadott fél mellett. Ehhez képest az a mondás, hogy annak érdekében, hogy az elmúlt hétbő esztendő kicsit a 2010-es évek relatív gyarapodását megvédjük, és egyébként elutasítjuk a háborút, ami szerintem nekem, én egy nagyon békepárti háború ellenes ember vagyok, szóval én így a fegyvereket, azokat így igyekeznék teljesen kiiktatni a társadalmi valóságból. Tudom, hogy ez nem feltétlenül lehetetlen, de számomra ez egy ideál. Na mindegy, szóval, hogy ezt a kettőt használta fel arra, hogy azt mondja, hogy nekünk nem ezt a morális álláspontot kell, hanem az is egy morális álláspont, hogy azokért, és akkor itt jönnek be ezek az ilyen bibliai idézetek, hogy a legközelebb lévőnek kell segíteni, és azért tartozol felelősséggel. Na és hogy azt akarom mondani, hogy ez volt az ajánlata, és az is volt az ajánlata, amit te nagyon sokszor hangsúlyozol, hogy igen, ez nem a mi dolgunk, ez egy ilyen szláv belháború, testvérháború, és hogy így most a legjóhiszemű olvasatát mondom a Fidesz narratívának, mindenki sáros egy kicsit ebben a sztoriban. És ezt az ajánlatot nagyon sokan elfogadták érthető okokból. De az szerintem nincs... De hogy változik a helyzet, és akkor mi van, hogyha kiderül az, hogy itt valójában Putyin nem akar békét. És hogy ennek szerintem van most egy ilyen, és ezért is csavarják le ezt az ukrán álláspontot, mert szerintem az, ami most az elmúlt fél évben történt, az kicsit az, hogy hát itt Trump nagyon erősen aláfekszik Putyinnak, nagyon erős gesztusokat tesz, ez az érzés, találkozik vele, tesz a békér, de hogy közben valójában Putyin a fölényét, a fronton lévő erőfölényét az tovább tolja előre, tehát hogy inkább rajta múlik. És igazából szerintem nem, szóval hogyha ez kiderülne, vagy ez minél több emberben megerősödne áprilisig, az szerintem egy probléma lenne, de az is egy nagy probléma lenne, viszont ez egy hosszabb távú dolog, és ez szerintem nem fog beütni április 12-éig, hogy mi van, hogyha kiderül, hogy a Magyarország gazdasági gondjai nem fognak megoldódni attól, hogyha adott esetben beszűnnek a hadicselekmények Ukrajnában, amire szerintem nagy esély van, hogy egyszer ez ki fog derülni, mert mert az egész háborús infláció, ez egy kamu volt sokszor.
Szerintem egy kicsit kiderült már, és most a szabadba vágok, hogy ugye amit, sajnos nincs nálam a füzetem, a nagy füzet, a Trumpos füzet, ugye, mert amit még történt, még, amit mondasz, csak hogy ide rád kontrázva, hogy avval kampányolt, szónokolt, megállás nélkül arról beszélt Orbán, hogy ő azért tesz Trumpra, azért kell, hogy az európai, meg a világ megmentőjének lennie Trumpnak, mert egy napon belül béke lesz. Bocsánat, ezt mondta. Tehát lehet, hogy most már azt mondja, hogy ja, nem úgy értettem, hogy egy napon belül, hogy 24 óra, nem, vagy mondjuk, nem tudom, 365.
Erősödött a forint, ilyen a béke.
Ilyen a béke. Szóval, hogy én nem tudom, mennyire emlékszettek erre, de megállás nélkül azt mondta, hogy ha eljön a Trump, akkor abban a pillanatban béke lesz, mert ő az egyetlen, aki békét tud hozni erre a világra, ő képes erre, ő talán. És ugye hát január 20-án délben, ugye magyar idő szerint, nem tudom, 8-kor kezdődött a Trump elnöksége, most ugye október eleje van, nem lett béke. És ez, és ugye meglátod azt, hogy a nagy politikai zseni, meg nem tudom, ötdimenziós sakjátékos, ugye ez egy politikai hiba volt. Politikai hiba volt ennyire aláhúzni ezt rajta, politikai hiba volt ennyire hinni neki, és ebben a magyar népet bombázni, hogy magyar népnek a legnagyobb barátja Donald Trump, hiába vágja ezt össze, nem tudom hány TikTok videóban, meg nem tudom, beszél bele arról, hogy Magyarországnak nincsen tengerpartja, de ettől még, ami tény, de ettől még nincsen béke. És ebből az egész dologból, és azért válaszok kérdésedre, kicsit kifarolt az Orbán, és most már azt mondja, hogy hát nem, bármennyire is bízunk Donald Trumpba, ugye, aki Dávidnak a nagy testvére, jelentsen ez bármit is a Bibliába, ugye ő a Dávid. Tehát, hogy,
voltak nagyobb testvérei Dávid, egyébként igen.
Igen, igen, igen. Igen, de hogy tehát bármennyire is bízunk benne, a sajátotunkat kell járni, mert nem jött el a béke. És most ebben ez a bátor, és ezért kell, nem tudom, iparvédelmi, meg gazdaságvédelmi, nem tudom milyen akcióterv, és most még egy utolsó gondolat, és azt azért látszik, hogy persze ezekben a régiókban, amikor beszélünk, még azokban a korcsoportokban, ahol a Fidesz még mindig nagyon erős, ugye 65 év fölött, 8 hatással rendelkező polgártársainknál, lassabban jut el az a gondolat, hogy ugye nem csak Magyarországnak van Ukrajnával határszakasza, hanem vannak más európai országok is, nem is olyan kevés, és ott ugye ez a probléma, ami nálunk ugye erre van fogva, hogy a háború miatt nincsen gazdasági növekedés, szintén megjelenhet, és kevésbé jelenik meg, mint nálunk.
De akkor, bocs, azt akarod sugalni, és ezt kérdezem Szilárdtól is, hogy lehet, hogy van egy olyan felfedezése most a Fidesznek, hogy ez igazából egy ilyen zsákutca volt, ennyire Trumpra tenni a...
Szerintem nem, és elmondom, hogy miért, de megint egy kicsit távolabbról kezdem, hogy igen, szóval az van, hogy ezek a helyzetek változnak, és látszik, hogy az, amit az elmúlt pár hétben ilyen nagyon erősen próbálták lehatárolni, meg neutralizálni, semlegesíteni azt a Trumpi mondatot, hogy hát le kéne várni az orosz fosszilis energiahordozókról, és egyből 3 perc múlva Szijjártó posztot rakott ki, utána végigfuttatták mindenhol a sajtóba, végigspinnelték, hogy Orbán beszélt erről, és hogy
Trump... Lecsúszás közbe hívta.
Igen, és hogy... Nem élem, jó füstölt kolbász is volt benne. Na mindegy, és hogy beszéltek, és hogy Trump elfogadta, és minden megértette, az méltányolta az Orbán érveit, tehát hogy ezeket, mert hogy érzik, hogy ez az ő narratívájukra veszélyt jelent. És a másik dolog, hogy jelen pillanatban azt eladni, hogy a gaz ukránok és a gaz Zelenszky miatt nincs béke, ez nem megy, mert Trump diskurzusa is, akihez hozzákötötték a kis szekerüket,
Flotilla.
Az ő sem ezt mondja per pillanat, tehát, hogy ez így nehéz. És ráadásul, amikor, és muszáj erre egy kicsit kitérnem, mert egyszerűen hogy mondjam, erdély magyarként egy kicsit így zavar is, hogy egyrészt, amikor Orbán Balázs azt mondja, hogy 56 nekünk azt tanította, hogy nem úgy lépnénk fel, mint ahogy Zelenszky fellépett, és Magyar Levente most meg azt mondja, hogy hát mi a békéért feláldoztuk 2/3 a magyar királyságnak, akkor valójában ők lehet, hogy azt hiszik, hogy nagyon jól csavarják a szavakat, de valójában azt a keretet erősítik meg, hogy az akkori magyarokkal történt egy igazságtalanság, ami analóg azzal az igazságtalansággal és gazsággal, ami most az ukránokkal történt. Tehát ha akarat, ők nem ezt akarják elérni ezzel, de valójában ez az állítása, mert azt nem fogják felülírni a magyarokban, hogy igazságtalan volt a trianoni béke. Ami 1920-ban Magyarországon fog történni, az így a társadalom 99%-a szerint egy igazságtalan dolog volt. És most hiába próbálják átkeretezni, valójában ezzel kötik össze, a trianonnal kötik össze az, ami az ukránokkal történik, és hogy igen, bocsánat, csak, akkor lezárom, a, hogy tényleg megválaszoljam a kérdésedet is, viszont a helyzet folyamatosan változik, tehát, hogy nem gondolhatják azt, hogy ez Zsák utca, hanem az van, hogy van egy útfüggőségük, tehát mondtak a múltban valamit, azt valahogy azzal számot kell vetni, azt csavarni kell úgy tovább, de mindig megpróbálnak kislisszanni valahogy a Zsák utcából, és szerintem az ukrán témát és a ma reggeli Orbán Viktor posztok innen a koppenhágai csúcsról egy kicsit ezt a hipotézisemet, vagy feltételezésemet támasztják alá, hogy ez tud még fordulni a következő 6 hónapban, mert hogy valójában, amit Trump épít, most ideiglenesen nem jó az Orbánéknak, de a Trump szövege, amit most épít, az az, hogy hát, én megpróbáltam, mindent megtettem, amit megtudtam, nem sikerült, én innentől mosom kezeimet, köszönöm szépen, nekem más dolgom van, oldjátok meg ti európaiak. És abban a pillanatban, hogy azt mondja, hogy oldjátok meg ti európaiak szankcionáljátok 100%-kal vagy 200%-kal az indiaiakat, ti európaiak csináljátok valamit, onnantól az megint tud adni egy löketet az Orbán azon narratívájának, hogy hát igen, itt az európaiak háborúpártiak, és ezt tolja ma reggel, és hogy valójában ők miattuk, és akkor már nem az, hogy az ukránok nem akarnak békét, és Zelenszky bombázza saját magát, hanem az van, hogy hát az európaiak nem akarnak békét, és hát Putyin elnök úr nagyon szeretné, de hát az egyébként számomra egyébként valóban antipatikus, nem tudom én, külügyi főmegbízott Kaja Kallas az, aki háborúzni akar, meg az európaiak, meg Ursula von der Leyen, meg Macron elnök, meg ezek, és ezzel visszafordítható, és történhetnek olyan dolgok, amik ennek még löketet adnak, szóval, hogy ezért nem gondolom a Zsák utcáról.
Bocsánat, két gondolat, az egyik az, hogy szerintem nagyon keveset beszéltünk a Magyar Leventének a mondatáról, mert nem itt most, itt is, de hogy egyébként a magyar közbeszédet ugye más ugye foglalkoztatták, de hogyha belegondolsz, a Magyar Leventének a gondolata a Magyarországról, Trianonról, az egy olyan szintű elárulása az egész Fidesz, nem tudom, mitológiának, szerintem bizonyos szempontból nagyobb, mint az Orbán Balázs. Ugye mégis Orbán Balázs, hogy most már valaki, de akkor még kevésbé volt valaki, de Magyar Levente, ugye miniszter helyettes, külminiszter helyettesként azt mondja, hogy hát mi lemondtunk a kétharmadunkról az országunknak, akkor nekik most akkor lemondani az egyetedükről az micsoda. És ami szerintem egészen botrányos és féllázító, és mondom még egyszer, mindennek az elárulása, amire a Fidesz működik, amit meg akartam még mondani.
Nem igaz.
Persze, hogy nem igaz.
Rákényszerítettek, hogy hát, nem lemondtunk, hátra tekerték a karunkat, és el.
És igen, és kimentek.
Elvesztettünk egy háborút.
Elvesztettünk egy háborút, kiment az aláíró közös, és egymás sosem ki fogja ezt aláírni, mert hogy annyira borzasztó volt akkor, és senki, amikor aláírta, nem gondolta, hogy ez egy igazságos dolog lenne. A magyar társadalomnak a 100%-a nem így gondolta 920-ba. Na, de amit akartam még mondani, ez az egész Trump-Orbán kapcsolatrendszernek, egy kicsit még beszéljünk arról, hogy ugye ő azt gondolta szerintem, hogy amikor hogy ő beállt nagyon korán az ő támogatni, nem is tudott valójában lényegében más csinálni, szóval lehet, hogy 5D, meg 6D, meg 100D, de kevésbé látom magam előtt, hogy ő nem tudom, Kamala Harris-t vagy a Joe Biden-t támogassa, vagy akárki mást a republikánus oldalon. Volt egy kis próbálkozás, tehát próbáltak ott másen is sütögetni, de mégiscsak azért ez állt. Ő azt gondolta, hogy akkor ez a kapcsolat, akkor ez egy tartós politikai szövetség lesz, és nem az, ami egyébként Trump, ahogy én látom, bárkivel van, hogy addig használja, ameddig éppen szükség van, aztán meg eldobja, mert ugye ő, hogy mondjam, saját magában gondolkodik. És a magyar jobboldal, vagy a Fidesznek a kommunikációs gépezete, meg kampánygépezete, ugye egy nagyon szoros kapcsolatot próbál ápolni az Egyesült Államokkal, ugye nem csak Trumppal, hanem ugye a J.D. Vance-el, meg az egész republikánus ilyen maga világgal, olyan szinten, hogy ugye Magyarország ugye közpénzből, már sokszor beszéltünk róla, a közpénzből rendezik a republikánusoknak a CPEC dolgát, hogy arról mit gondolsz, hogy van-e különbség egyébként a Trump-féle ilyen őrület, amit szerintem az Orbán Egyszerűen belátok, hiszem, hogy ez egy őrület, tehát nem lehet ez most akkor. Én tehát amikor, ahogy a magyarok gondolkodnak, most vagy így a Fidesz, hogy akkor, hogyha elmegyek oda a 4IG-vel Mar-a-Lago-ba és bizniszelünk, akkor utána nem az, hogy a két vagy egy héttel...
De üzleti ügyekkel nem foglalkozunk.
Hát ő nem, valaki más, akit vitt magával ő, akkor ő nem gondolja azt, hogy olyan megtörtént, mint Amerikában, hogy pár hónap múlva az Elon Musk meg a Donald Trump úgy összevesztek egymással, hogy majdnem, nem tudom, beleremek bele, nem tudom micsoda. Szóval ők nem ehhez vannak szokva, ők a másik fajta gondolkodáshoz, a másik irányba való, dálcsába való bizniszerészet. Ez most mindegy. Az a kérdés, hogy te hogy látod ezt, hogy, ez a viszonyrendszer milyen, és hogy van-e különbség szerinted mondjuk a J.D. Vance féle ilyen nagyon hardcore maga világnak a Európa politikája, meg hogy ő gondolkodik Európáról, meg Ukrajnáról, és mondjuk az, hogy mi gondolkodik mondjuk Trump, egy, és kettő pedig, hogy szerinted a magyar kampányra, ami látszik, hogy Orbán Balázs, ugye nagy J.D. Vance rajongós, ezért elnézést kérünk újra tőle, hogy neki volt korábban szakálla, mint kiderült, mint rosszul. Ezt is helytelenül állítottuk, és ezért utólagosan elnézést kérünk, de azért mégis nagyon próbálnak egymással hasonlítani, hogy ezt mennyi látod a kampányba való átvezetésre?
Hát, hogy ha azt nézzük meg, hogy mi történik most épp Argentína és az Egyesült Államok között, az történik, hogy Argentína anarchokapitalista és Trumppal igen erősen, bensőségesen szívélyes viszonyt ápoló elnöke Javier Milei elveszített egy önkormány regionális választást Buenos Airesben, és emiatt az egész gazdasági reform projektje éppen így áll bele a földbe. És viszont nem sokára országos szintű szövetségi törvényhozási, tehát kongresszusi választások lesznek Argentinában, tehát ahhoz, hogy ne egy béna kacsaként kelljen elnöki mandátum a hátralévőt kitöltenie Milleynek, ehhez nyernie kéne valahogy, meg kéne tartania a pozícióit a kongresszusban. És akkor előáll Donald Trump és a pénzügyminisztere, a Treasury Secretary Scott Bessent.
Soros.
És Soros, igen. És azt mondják, hogy mi gyakorlatilag kimentünk, egy mentőjelet dobunk nektek, a praktikus részletét úgy hívják, hogy swap line, tehát ilyen devizacsere vonalat nyitunk, hogy ti hozzáférjetek olcsón dollárhoz, hogy legyen dollárotok, amivel a saját devizátokat, a saját valutátok értékét, tehát a piacon tudtok venni sok peszót, argentin peszót, és ezzel feljebb tornászátok a peszó értékét, mert most épp azt történik, hogy zuhan a peszó értéke. Na, tehát, hogy gyakorlatilag ez egy segélycsoma, egy mentőcsomag, most a praktikus részleteitől, és nem is rejtik véka alá, hogy ezt azért csinálják, hogy a Milei választási esélyeit javítsák.
Hát külföldre beavatkoztak egy másik ország.
Nyilván Argentína egy sokkal nagyobb ország, mint Magyarország. Sokkal közelebb van, hiszen az Egyesült Államok közel külföldjének a része, tehát hogy több érdeke fűződik egy argentin barátnak a megmentéséhez. De hogyha ezt nézzük, vagy azt nézzük, hogy a Trump kormányzat a választás előtti héten, a román elnökválasztás előtti héten függesztette fel a Visa Waiver programot Romániában, kritikusan fogalmazva az épp regnáló kormányon szemben, hogy valamit rosszul csináltak, de kikacsintva, és aztán ezt a szélsőjobbos jelölt, a Simeon ütötte is, hogy ha ő kerül elnökként, akkor visszaállítják. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amiket tud tenni a Trump kormányzat. Hogy ez meg fog történni, meg fog-e történni, az a jövő zenéje, de hogy nem lenne példa.
Ugye az a pletyka, hogy azon dolgoznak nagyon régóta, hogy Trump jöjjön Budapestre, és hogy ez valószínűleg nem fog megtörténni, de hogy a J.D. Vance ide fog jönni valamikor, nem tudom, február-március környékén, és majd mond egy gyújtóhangú beszédet, nem tudom hol, az egy másik. És
az a baj, hogy Trump egy globálisan szimpatikus figura tud lenni nagyon sok mindenkinek, és bevallom, hogy a politikájában én is látok olyan elemeket, amik értem, hogy miért működnek, és értem, hogy milyen válságjelenségekre próbál meg választ adni a maga nagyon őrült és ilyen excentrikus módján. Ahhoz képest J.D. Vance egy Twitter troll gyakorlatilag, amit így nem nagyon ismer senki Európa. Ez nem egy szimpatikus karakter, tehát én azt nehezen látom, hogy itt most J.D. Vance-től Szabolcsban bármi történne, vagy ilyesmi.
De szerintem Amerikából most jöjjünk vissza Európára, és ez lenne most így az utolsó nagyobb témánk, hogy, hogy az Európai Unió és Magyarország viszonya mennyiben fog, milyen hatása lesz ennek például a kampányra, már csak azért is kérdezem, mert ez most is egy komoly törésvonal igazából. Tehát, hogy Orbán már nagyon régóta az unió halálát vizionálja, és más típusú hatalmakhoz közeledne, és Magyar Péter jelenleg egy ilyen, megfogalmazódik azért egy bizonyos típusú kritika az unió felé, meg annak a bürokráciája felé, de azért mégis főleg az elmúlt időszakban tett szimbolikus gesztusokat, nyugatbarát szimbolikus gesztusokat, de hogy ennek az egésznek van-e értelme egy kormányváltás esetén? Ugye a HVG-n írt arról Hegedűs Dániel, hogy...
Ajaj, vigyázzunk!
Hogy az alkotmányos rendszerünkhez hasonlóan egyébként a külpolitikában is vannak ilyen bebetonozott dolgok, amik hiába történik meg az, hogy, hogy vége van az Orbán rendszernek, hogyha jön egy új kormány, nem nagyon lesz eszköztára arra, hogy a nagy irányokat megváltoztassa. Ti ezt hogy látjátok?
Bocs, mivel tévá válaszolnál, hogy azért mondtam, hogy hajaj, vigyázzunk, mert ugye Hegedűs Dániel azról posztolt, Lánci Tamás, és saját szuverenitás védelmi jelentést írtak róla, hogy miket művelt az Egyesült Államokban, azért vigyázzunk, hogy Lánci Tamás Sauron szeme, nehogy aztán ide vetődjön itt a vétó adására, és aztán mi is kapjunk róla egy ilyen szuverenitás védelmi jelentést.
Én nagyon hivatkozás bűnözést követünk el. Hivatkozással elkövetett szuverenitás sértést, lábjegyzettel elkövetett szuverenitás sértést hajtottunk.
Én nagyon vágyom rá, hogy legyen, de büszkelnék rá, de azért vigyázzunk. Éberség.
Vigyázzunk.
De megvédelek benneteket, én nem értek egyet egyébként neked is, de ide vetem magam a szuverenitás védelmi hivatal elé, védlelek titeket ettől a dologtól. Én nem gondolom, hogy ezek ilyen nemzetközi egyezmények, meg ilyen shady dolgok is sokszor. A Paks 2 most is épp ugye a Magyari Péternek a Válasz Online-os cikkeit érdemes ezzel kapcsolatban olvasni, hogy ott újra felmerültek ilyen EU-s engedélyeztetési problémák, és nem mintha egyébként mennyire történnének ezek a dolgok, tehát hogy...
Most kell átadni egy pár hónapon belül a...
Igen, de nem fogják átadni. Na, szóval, hogy ezt akarom mondani, másrészt azt is gondolom, hogy egyébként én nem vagyok meggyőződve róla, és ez az én személyes véleményem, nem kell nektek egyetérteni vele, de nem vagyok biztos, hogy egyébként a nukleáris energia és a kínai elektromobilitási előnyök kihasználása az a dolog, amit el kell utasítani, vagy amiben radikálisan változtatni kell az Orbáni külpolitikai irányvonalon. Én ebben vagyok, de mindegy, ez meg tudom érvelni, de most nem ez a témája. Amit viszont gondolok, hogy igen, ha és amennyiben Magyarországon történik egy kormányváltás, akkor nyilván az új kormánynak a politikai tőkéjét, azt a bizalmi tőkéjét, azt nagyon okosan kell használnia, nagyon okosan kell priorizálnia, tehát nem gondolom, hogy nagy külpolitikai izéket kell majd ilyen a prioritási lista élére raknia, hiszen van nagyon más, és ha tényleg javítani akar az egészségügy állapotán, az nem egy olyan dolog, ami nem fog felvenni rengeteg politikai tőkét, hiszen egy ilyen nagy rendszer reformja sok ellenérdekeltet hoz, lesznek ellene tiltakozások, lesz ellene lesznek támogatói is nyilván, de hogy a politikai tőkét ezekre kell használnia, ha nem akarja, hogy visszatérjen, hogy megbukjon 2 éven belül. De ezzel együtt azt is gondolom, hogy az államigazgatás ez egy nagy dolog, tehát lehet olyan dolgokat is, tehát hogy lehet egyszerre külpolitizálni is egy külügyminisztériumnak attól, hogy ez nem ez a legfontosabb tengelye a politikájának. És itt azt gondolom, hogy szerintem szóval, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évnek le lehet vonni bizonyos tanulságait. Az egyik tanulsága szerintem az, hogy nem illegitim az Európai Unió kritikája abban az értelemben, hogy szerintem az Európai Unió sok tekintetben stagnálásban van, válságban van, ki kéne találni az új növekedési modelljét például, amely nélkül amúgy magyar növekedési modell sincs, tehát hogy és visszautalva arra, hogy béke van Ukrajnában, de ettől még az európai gazdaság strukturális problémái nem fognak megoldódni, és valójában a magyar növekedés, csökkenés ettől függ. Tehát akár adott esetben konstruktívan hozzáállhatunk, konstruktív partnerek lehetünk abban, hogy kitaláljuk az európai növekedési modellt, és szerintem ebben vannak tanulságok, például az, hogy Orbán ilyen unortodox módon, ilyen voluntarista módon így ki tudott kacsintani abból, hogy mit bírnak el a piacok, mit lehet, mit nem szabad. Például ebben ez egy olyan kontribúció lehet a magyar társadalom részéről ehhez a vitához, hogy lehet, hogy érdemes lenne a dobozon kívül gondolkodni. Illetve azt is gondolom, hogy ha a magyar kormány, egy esetleges Tisza kormány azt szeretné, hogy legyen forrása a nagy jóléti ellátó rendszereket befolyásolnia, akkor például az európai szintéren nem lehet az ilyen ész nélküli költsünk minden pénzt össze-vissza fegyverekrenek a támogatója. Hiszen az az érdeke, hogy jóléti dolgokra is lehessen költeni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem tudom én, akadályoznia kell azt, hogy Európa ténylegesen képes legyen megvédeni saját magát, ugye valamilyen módon egy állam alapvető felelőssége, hogy megvédje az állampolgárait, és ilyen értelemben az Európai Unió országaink is. De például az lehet a magyar álláspont ilyen értelemben, hogy hát már most is rengeteg pénzt költünk el, és hogy itt valójában a párhuzamosságok, az összehangulatlanság, szóval hogy lehetne először a meglévő pénzünknek az elköltések a hatékonyságát szerintem duplázni, triplázni, valójában ezt katonai szakértők mondják el, hogy itt nem az van, hogy még több pénzt fel kell dobni a falra, hanem ezt a pénzt egyszer próbáljuk meg úgy elkölteni, hogy annak van értelme. Ezek mind olyan dolgok, ahol szerintem egy magyar kormány tudna reflektálni a jelen viszonyrendszereire, nem lenne egy ilyen azzal, amivel a Fidesz vádolja, hogy nem tudom én, Brüsszel...
Weber fióka,
Brüsszel csicska valami, hanem ezek mind a magyar érdek, hogy nem minden izét a ránymetálnak adjunk oda, hanem jusson a kórházakra is. Magyar érdek az is, hogy az európai növekedési modell feltalálásra kerüljön. Magyar érdek egyébként az, energetikailag valóban leváljunk a fosszilis dolgokról, és én ebben azt gondolom, hogy nem csak az orosz fosszilis energia, ami rossz, hanem az amerikai is adott esetben, vagy a katari is, tehát hogy a gáz az alapvetően ugyanakkor a szénmonoxid kibocsátása van, független az, hogy hol bányásszák ki. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, ahol szerintem lehetne kitalálni egy jó okos magyar külpolitikát, ami nem a szijjártóizmusnak a folytatása, de nem is egy ilyen
másizmus.
Nem is egy ilyen nem tudom, 90-es évekbeli nyugatbeájultság, hogy
igen. Két gondolat még hozzá. Az egyik az, hogy van egy realitás, amit bármennyire is szeretnék Kocsis Máté meg Orbán Viktor nem sikerül megugrani, hogy a magyar társadalom, vagy egyébként a háború óta főleg az Európai Uniós tagság, meg a NATO tagság soha nem látott rekord magasságon van a támogatottsága. Szóval nekik mindig, amikor próbálnak ebben politizálni, és próbálnak ebben valamit manőverezni, akkor ez jön szembe, hogy hiába szeretik, ez nem így legyen, mégis ez van. Mindenfajta, tényleg most a tizen nem tudom hány éve tartó kampánnyal szemben. És ezt kell neki valahogy tágítani, ebbe próbálnak motorozni. Nem véletlen az, hogy nem azt mondja Orbán Viktor, hogy akkor, tehát az, ugye most az új mondás, a régi új, ugye már nem tudom hány éve mondja, hogy a nyugat alkonya már itt van, a tarkonkon van, meg már benn van, már nem is tudom, hogy hol. De most azt mondja, hogy megvan az a politikai szövetség, ugye ez a patrióták szövetsége, akik majd megmentik az egyébként hanyatlásban lévő uniót, és majd valahogy átalakítják belülről, és mi addig fogunk maradni, ameddig el nem múlik. Ugye ő most már, mint nagy proféta, kijelölte a végét, ugye azt mondja, hogy a következő uniós gazdasági cikk, vagy a közösségi ciklusok a végén lesz vége az uniónak, hát akinek a halálhírét... Ilyen. Na mindegy, ez az egyik. A másik ugye ez az egész NATO-hoz való hozzáállása. Ugye a NATO-hoz való hozzáállása azért is érdekes, hogy Magyarországon a NATO a háborúig hát jó, itt van, de hát igazából utoljára Taszáról láttak valakit a népek, ugye a háború lett, háborúban lett ez felértékelődve, és ugye az is érdekes, hogy Orbán ebben hogyan manőverez, ugye nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig Macronnal volt egy platformon, hogy szükséges az európai hadsereg, ami nem csak védelmi kapacitással bír, hanem támadó, tehát hadseregben, ugye ez volt, így állt ugye Macron mellén, évekig ezt mondta, hogy erre van szükség, akkor lesz egy ország szuverén igazából, hogyha meg tudja magát védeni, meg hogyha van hadi kapacitása.
Béke az erőn keresztül, ugye béke, az amerikai peace to strength.
Igen, béke, vagy igen, vagy, igen ez is hogy erő nélkül nincs béke. Ugye ebből angolnázott ki abba, hogy hát nem is úgy gondolta, hanem úgy gondolta, hogy kell védelmi kapacitás, és hogy ebből angolázok ki teljesen, hogy aztán majd Magyarország most majd megvédi saját, majd amit mondtál, a rejmet át, majd jól feltük, és ti. Szóval, hogy, ezek, hogy ebben ez, ilyen játékok vannak, és hogy akkor arról, hogy mi a külpolitikai mozgástér, szerintem az, hogy az egy nagyon fontos, amit mondasz, és ez tényleg egy iszonyatosan sokszor kell aláhúzni, hogy az nem biztos, hogy az a jó külpolitika, aminek aztán belpolitikai vonzata is van, ami volt a 90-es évek Magyarországában, az a posztszocialista, ilyen technokrata, minden jó, ami nyugatra jön, és minden, nem tudom, hülyeség, vagy bármilyen kritika, és ebben azért szerintem, mint olyan sok minden másban, szóval az elmúlt 15 évben igazi gondolkodás, vagy nagyon komoly innováció nem történt meg, mert mindenki elfogadta azt az állapotot, hogy ez örökké körülbelül tartani fog. Igen. Tehát, hogy azt, hogy ebben azt kitalálni, hogy mi az új magyar külpolitikai stratégia, hogy hogyan lehet rendbe hozni a magyar ország megítélését, amiben aztán nem az lesz, hogy akkor egy ilyen szervis valaki lesz, mert lehet, ez látható az, hogy ez nem véletlenül csinálja Orbán Viktor ezt, de ő neki az a politikai egyik ilyen vezércsillaga, hogy a magyar népnek egyébként többek között a Trianon miatt van egy olyan kisebbségi komplexusa, amit azzal kell öntözni, azzal kell javítani, hogy magát erősebbnek mutatja, nagyobbnak, nagyobb hangúnak, nagyobb potenciálnak, mint ami valójában van. Tehát ő ennek akar megfelelni. Hogy lehet olyat találni, amiben ez megmarad, ez a fajta büszkeség, hogy az én vezetőm az Magyarország érdekében nagyobbnak tűnik, mint amekkora, de egyébként meg nem az van, hogy egy ilyen kompországban van, ez szerintem egy iszonyú nagy feladat.
Most csak egy gondolat, hogy igen, hogy valójában én is, és nagyon sokan hiszünk abban, hogy az európai országok egyenlőek, és hogy a magyaroknak is ugyanolyan erős szava legyen, mint a németeknek, meg valami. Én ebben hiszek. Csak pont ezzel Orbán Viktor pont, amikor olyanokat mond, hogy hát igen, Ukrajna nem is létezik. Lehet ott repkedni drónokkal, mert hát nem is, ez nincs. Ez az ország nincs, ez egy víz. Meg hogy hát igen, Oroszországnak legitim igényei lehetnek az Ukrajna területi integritása róvására. Ezek mind pont ezt ássák alá, és az erő politikája az ez a, igen, az erőseké az igazság, és akkor hát mi gyengék vagyunk, szóval akkor inkább így rá szuppanunk, mint egy ilyen ezek a halak, mik a bálnák fogai közül eszik ki, vagy nem tudom, mindegy, most nem akarok ilyen zoológiai, mert nem is értek hozzá, de hogy ez fog segíteni, ugye, ez valójában nem balneológia.
Klasszikust idézünk.
Ez látszik, hogy nem, és ez valójában, ezt nevezem én szijjártópéterizmusnak valahol, ez valójában nem működik, és most már bebizonyos.
És egész addig ugye nem azon nevettél, vagy mi nem azon nevettünk, hogy inkább kínunkba, hogy hogyan beszél egy országról, aki 3 éve ugye háború alatt van, ahol egy komoly magyar kisebbség él, még a mai napig is, és amikor őket bombázzák, ugye, akkor meg hirtelen az egész, ez a szijjártóizmus világképe, meg ez a valóság görbítés, akkor hirtelen megint ugye valósággal találkozik.
Szerintem a mai adásnak a kulcsszava az a mozgástér lesz, és az utolsó kérdésemet is egy kicsit erre szeretném felfűzni. Arra kérlek titeket, hogy egy kicsit így nézzünk bele a jósgömbbe, és próbáljuk elképzelni azt a helyzetet, hogy mi történik abban az esetben, hogyha 2026-ban kormányváltás történik Magyarországon, de egyébként közben szépen lassan, ezzel párhuzamosan inkább Orbán Viktornak a külpolitikai víziója igazolódik be, és adott esetben lecserélődik az uniós elit, és Orbán Viktor szövetségesei kerülnek nagy számban hatalomra, és ők próbálják majd mondjuk segíteni azt, hogy a Fidesz visszatérjen. Mit lehet ilyenkor tenni, milyen mozgásterek vannak ilyenkor a feleknek?
Hát én két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hogy ezek a globális, meg európai ilyen politikai trendek mindig kihatással voltak arra, hogy a magyar politikusok magukat hogy gondolkodtak. Másoltak, sokszor tanultak, ugye ez az amerikai dologról beszélünk, de nem tudom én, Gyurcsány Ferenc,
Tony Blair-i,
az Alistair Darling-i spin-doktorságot próbálta meg behozni, meg ezt az egész ilyen harmadik utas szociáldemokráciát. És persze egy utólag visszanézve ez egy ilyen kicsit komikus vagy megmosolyogtató dolog, de abban az időben ez nem volt egy teljesen valószerűtlen elképzelés. Tehát ez egy tét volt, egy próbálkozás volt, ami hát így sikerült ahogy, de ugye a harmadik utas szociáldemokrácia is így sikerült ahogy, tehát hogy ez nem csak a magyar helyzet okozta ezt. És hogy azt is gondolom, hogy azért igen, Európában van egyfajta ilyen jobbratolódás, és hogy aki azt gondolja, hogy, és ebben megint részben Körösényi András az, aki most így eszembe jut, de nagyon sokan elmondják nemzetközi szinten is, hogy az, aki azt gondolja, hogy ez az ilyen hidegháború utáni 20 év, tehát a 90 és 2008 közötti ilyen liberális demokrácia és ilyen amerikai egypólusú világ alatti stabilitás az így visszajön, az téved, azt gondolom, és ezért azt is gondolom, hogy igen, Jós Gömb, szóval, hogy nem gondolom, hogy Magyar Pétert egyébként ne befolyásolnák, ha adott esetben miniszterelnök lesz ez a mozgástér, és ő maga is ne próbálna meg ezekből tanulni, ahogy egyébként eddig is beszéltetek ti is arról róla, hogy egyébként ő maga is tanul nagyon sok mindent a politikai módszertanból, ideológiából, nem tudom én mi. Ez az egyik dolga, amit akartam mondani. Másrészt viszont az van, hogy, és ez egy nagy közhely lesz, eredményesen kell kormányozni, tehát hogy végső soron mégiscsak feltalálom most itt a meleg vizet, eredményesen kormányozni, és csak azért is mondom, mert nemrégiben volt itt Budapesten a Political Capital szervezésében egy ilyen nemzetközi konferencia, ahol Iván Krasztev, bolgár politikatudós beszélt az ilyen posztpopulista vagy posztilliberális, tehát az illiberális populista kormányzatokat leváltó új kormányoknak az úgynevezett hármas dilemmájáról vagy trilemmájáról, amiben arról beszél, hogy három dolognak kéne megfelelniük ezeknek az új kormányoknak, eredményesnek kéne lenniük, gyorsnak kéne lenniük, tehát gyorsan javítaniuk, megváltoztatniuk a helyzetet, és jogszerűen, jogállami módon tenniük. És az a Krasztev állítása, hogy ebből a háromból maximum kettő sikerülhet, de az eddigi próbálkozásoknak inkább csak egy jött be, most a Tuskékra hivatkozni, vagy a Cseh Petr Fiala kormányára, aki Babist váltotta le, és most nagy valószínűséggel péntek-szombati választások nyomán visszatér Babis. Tehát, hogy lehet eredményesen és gyorsan csinálni a dolgokat, de akkor az nem lesz jogszerű. Lehet eredményesen és jogszerűen csinálni a dolgokat, de akkor az időbe fog telni. Lehet jogszerűen és gyorsan, de az akkor egy káosz lesz. És hogy azt szerintem egy nagyon érdekes kérdés, tehát nem tudom megjósolni, hogy mi lesz, de ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ebbe a keretbe gondoljuk majd végig, ha esetleg bekövetkezik egy kormányváltás, hogy ebben a trilemmában hogyan mozogna egy esetleges
jogszerűség, gyorsaság, eredményesség.
Igen, és csak hogy behivatkozzam, a Vétó egyik szerkesztője, ugye az Endrei Mátyás készített hét elején egy rövid videót a cseh választások felvezetésére, és abban is beszél erről a hármasról, és be is vágja a Krasztevnek ezt a nyilatkozatát. Szóval azt tudom ajánlani hétfőn.
Betesszük a leírásba.
Egyetlen gondolatot, mert tényleg nem értek külpolitikához, de ahhoz viszont értek, hogyha esetleg Orbán Viktort leváltaná a magyar nép, akkor egyik fő finanszírozója az európai szélsőjobbnak is eltűnne. Ugye, mert hogy Magyarországról kezdődött az a fajta közpénzből való finanszírozás, hogy mind Spanyolországba, mind Franciaországba, mind Ausztriába Magyarország különböző bankokon keresztül ad kampánytámogatás, hogy az elveszne, az egy szerintem nagyon fájdó dolog lenne nekik. Egy. Kettő, lehet, hogy ugye volt egy másik ugyanilyen nagy politikai tévedés Orbán, csak nem beszélünk ezekről, mert hogy már itt dolgok elsodódnak minket a történések, ugye ez a Meloni kérdés, hogy ő azt gondolt, hogy a Meloninak a megválasztásával akkor eljön akkor a patrióták kora. Most Meloni olyan szinten sasszizott el Orbán Viktortól 5 perc alatt, hogy amire kb. Kevés példa is volt. Szóval nem lehet azt tudni, hogy amikor valaki egy ilyen anti-establishment kártyaként kormányhoz jut, akkor hogyan fog viselkedni. Nem lehet azt se tudni, hogy például a nagy ilyen kísérleti terep is hát komoly kérdéseket felvető Franciaországban mi fog történni, mert hiába megy ugye Orbán Viktor oda, hogy akkor egy nap alatt megpuszíja a Löpen meg a Sárközét, ebben mind a kettő most már ítélt bűnöző lett. Szóval, hogy ezek a dolgok, ezek dinamikusan változnak, ebben nem lehet jósolni, abban teljesen egyetértek a Szilárddal, hiszen ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy az a fajta ilyen nosztalgia, ami a 90-es éveknek a nem tudom, történelem végi időszakára jellemző Magyarországra is egyébként, a magyarországi liberális értelmiségnek is van egy ilyen, jaj, de jó volt, amikor nem tudom, 95-ben voltunk, bizonyos szempontból jó volt, mert akkor ők fiatalabbak voltak, mint most, de ezen kívül oda-vissza...
Bokroscsomag is volt.
De bokroscsomag is volt, igen, meg masíroztak egyébként szélsőjobboldali nácik is az utcákon, de oda való visszatérés szerintem szinte lehetetlen a mostani helyzetben.
Szilárd Bálint, köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
És köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten tehát Kisvárdára utazik a Vétó, jegyek még kaphatóak, betesszük a leírásba. Sziasztok!